Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig. A műsorvezető Fábián László.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai adásban, válogatás műsorban, az utóbbi időszak egyik számomra, a családi eseményeket leszámítva, legkellemesebb emlékét szeretném újra megosztani Önökkel, amikor Rácz Tamás kollégámmal, az Észszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület elnökével édeskettesben egy kis, tehát nem nagy kapacitású elektromos autóval elmentünk Párizsba, és vissza is jöttünk, és túléltünk. Csak egy kicsit meghíztunk, de ez is benne lesz a beszélgetésben, hogy miért. Fogadják szeretettel!
Egy elektromos autóval, egy pici, relatíve pici elektromos autóval mentünk el Párizsig. Budapesttől Párizsig, aztán Párizstól Budapestig. Na most ezt többen mondták már, hogy akik, persze kicsit ez is már olyan, hogy mindenki ért az elektromos autózáshoz is. Én még nem érzem azt, hogy értenék hozzá, még ezek után sem. Hogy miért azzal mentünk, milyen hülyeség. Mert ez egy emberkísérletnek szántuk. Ugye?
Hát meg az volt a koncepció, hogy ez
egy... Bocsánat, akkor bemutatlak először. Tehát Rácz Tamás, az Észszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület elnöke a vendégem, aki egyébként autós újságíró is, korábban elég sok zöld témában is. Bocs, tisztázzuk, te ilyen nagyon zöld vagy? Te szuperzöld?
Hát ugye a racionalitás talaján állva, igen, tehát hogy azért meg kell győznem magamat arról, hogy az, amit zöldnek mondanak, tényleg zöld. Tehát mondjuk egy 3 tonna fölötti tömegű Tesla Cybertruckot nem neveznék feltétlenül egy bolygómentő elektromos autónak, de egy olyan kis Renault Zoe-t, amivel mostanában járkálok, az meg simán. Tehát hogy a kicsi, könnyű, egyszerű, használt, tehát a magyar valóságban is illeszkedő elektromos autózás, azt abszolút támogatom teljes mellszélességgel, és ezt is néztük most meg, hogy mi van akkor, hogyha valakinek egy ilyen viszonylag kicsi, viszonylag használt, viszonylag olcsó villanyautója van, és messzire kell vele menni.
Spoilerezzünk egy kicsit, tehát utána, tehát Párizs után mennyiben változott ez a zöldséges hozzáállásod?
Nekem megmaradt ez a szeretetem ezzel kapcsolatban. Van a villanyautónak két olyan tulajdonsága, amit nem lehet tőle elvitatni. Az egyik az, hogy nagyon csendes, és a másik az, hogy teljesen vibrációmentes. Tehát, hogy hosszú úton egyáltalán nem fárasztó. És igaz, hogy be kellett iktatnunk azért egy-egy alvást is ebbe az oda és vissza útba.
Tehát a biztonság... azért szerintem egy normál autóval is, tehát normál alatt értem, bocsánat, úristen, nehogy valami...
Belső égésű motoros.
Igen, nehogy ne legyek nagyon PC ebben a kérdésben, ugye, tehát, hogy belső égésű motoros, igen, tehát benzines vagy dízel.
Ezt el lehet menni velük, meg hogy ne lehetne, csak sokkal olcsóbb is talán még, mert a közterületi töltés elég drága lett sajnos egész Európában a villanyautókra, de sokkal fárasztóbb, sokkal fárasztóbb. Tehát az a nyugalom meg béke, amit egy ilyen sebességváltások nélküli, rángatás nélküli, rezgés nélküli és csendes autóban meg lehet élni egy hosszú úton, azért az valahol páratlan.
Oké, most inkább ilyen, hogy mondjam, élménybeszámoló módba kapcsoljuk, jó? Tehát nekem is vannak tapasztalataim, élményeim, de majd azért mégiscsak kérdezek, mert a szakember mégiscsak te vagy ebben a kérdésben is. Úgyhogy, tehát elindultunk Budapestről, és ezt már múltkor spoilereztem a múltkori adásban, 3 kategória köré, vagy 3 mellékhatás köré csoportosítható ez az út. Az egyik az, hogy drága, amit most meg te is kicsit felvillantottál. A másik az, hogy lassú, ez több faktorban áll. A harmadik pedig egy kicsit vicces, hogy hízlal. De ezekről mind szépen beszéljük. Kezdjük a drágával. Tehát ami a drága, mert azért azt halljuk folyamatosan, hogy bár azért az elektromos autót jó drágán kell megvenni, hogyha van rajta dotáció, akkor is azért jóval drágább, mint hogy egy az ugyanolyan kategóriájú
benzines
vagy dízelt veszünk meg. De ezzel szemben viszont a fenntartása olcsóbb. Na most ezt mire tapasztaltuk? Mi 10-12 liternyi benzines fogyasztás áráért jártuk meg a Budapest-Párizs-Budapest viszonylatot. Tehát ez minden csak nem olyan marha olcsó.
Igen, de ez a kijelentés is ilyen részben igaz, majdnem minden az elektromos autózással. Tehát vannak olyan kategóriák, pont az olcsó autó kategóriája, ahol tényleg drágább az elektromos autó. Tehát egy kis ilyen kompakt méretű, vagy egy kis kategóriás autóhoz képest egy elektromos hasonló méretű kocsi, azért az mégiscsak legalább másfélszer-kétszer, akár többet tud kerülni. Nagyobb autóknál ez nem jellemző, tehát egy erős középkategóriás prémium elektromos autó, az főleg azokkal a pluszokkal, amit egy villanyautóhoz, tehát az iszonyatos gyorsulásával, meg a nagyon könnyen, nagyon olcsón adható nagy teljesítményével, simán árban is versenyképes tud lenni már egy benzines vagy dízel prémium autóval, luxus autóval. De most mi nem ezt vizsgáltuk, hanem a tömegeknek a mobilitásával kapcsolatos lehetőségeket. És akkor itt pedig ezt úgy lehet elképzelni, hogy ha ameddig otthon töltöm lakossági tarifás árammal, vagy még jobb esetben a tetőre rakott napelemnek az energiájával, legalábbis elszámolásilag a villanyautómat, addig nagyon-nagyon olcsó vele közlekedni. Hogyha viszont közterületen kell tölteni, akkor most már egész Európában az a jellemző, hogy a közterületi töltés megdrágult, és legalábbis azonos az árszínvonala a benzines vagy dízeles fogyasztásnak az árával, de amiket mi használtunk töltők, azok ráadásul ilyen nagy teljesítményű autópályák melletti töltők voltak, amiket pedig még jobban feláraznak az üzemeltetőknek, több oka van, drágább is egy ilyen töltőberendezés, sokkal nagyobb elektromos kapacitást kell oda vezetni és lekötni a szolgáltatótól, úgyhogy itt szeretnék megkérni a beruházásuknak az árát most már.
De ez így nem lesz alternatíva, hogyha kötelező lesz már elektromos autót vásárolni 2035 után. Ha az ilyen drága lesz, akkor itt az emberek mérgelődni fognak.
Az még több mint 10 év, és közben az energetika is fejlődik és változik Európában. Tehát a napelemes és szélturbinás energiatermelés az nőni fog még Európa szerte. A tárolás az eddig részben megoldódik, tehát a zöld áram az elkezd majd olcsóbb lenni, sőt, igazából folyamatosan olcsóbbodik is már most is, ahhoz képest, mint amiben korábban került. Ugyanakkor viszont kicsit remélem is, hogy a nagy széndioxid kibocsátással járó fosszilis üzemanyag égetés pedig azért szépen lassan elkezdik majd az államok megsarcolni azokkal a járulékos hát a költségeknek az áthárításával, amit
most mivel? Hát
mondjuk most Valenciát elmosta az eső, ezt tekinthetjük egy klimatikus katasztrófának, ami ott történt Spanyolországban, és hogy ennek ugye tudjuk, hogy részben a széndioxid kibocsátás az oka annak, hogy a klímaváltozás ilyen intenzív, szélsőséges eredményekkel.
De ez egy kis részben, ahogy hallom.
Hát nem? A közlekedés igen, tehát ezt is tudjuk, tehát a lakossági fűtés, az ipar, a cementipar, a beton gyártás, ugye az nagyobb széndioxid kibocsátású faktor, mint az elektromos, mint az autózás. Viszont pont az autózásban már megvan az alternatíva, tehát lehetőség van csökkenteni, egyszerűen kész van a technológia. Igazából kényelmi és persze gazdasági kérdés, hogy átállunk elektromos mobilitásra.
Értem. Most akkor egy kis élménybeszámoló részt. Abszolút fájdalommentes volt önmagában a töltés, tehát a töltő keresése, tehát az a két legismertebb navigációval, ami a Google térkép, vagy a Waze, magyarul Waze, tehát hogy azzal pofon egyszerű a dolog. Ugye a Waze-ben például be lehet állítani, nem ott egyébként, ahol a preferált üzemanyag típust, ott a 95-ös dízel, prémium dízel, meg talán LPG-t lehet beállítani, hanem egy külön menüpontban elektros autózás, és ha abba bemegyünk, akkor ott be lehet pattintani, hogy az EV funkciókat, tehát elektromos autós funkciókat a Waze bekapcsolja. És amikor mondjuk leterveztük, hogy Budapest-Párizs, mondjuk, ugye, Port-Versailles.
1400 kilométer nagyjából.
Igen, azért Port-Versailles, mert ott voltunk egyébként a párizsi autószalonon, amiről majd szintén beszélünk a műsorban. Tehát akkor köztes célként, amikor előugrasztjuk az ablakot, hogy köztes cél, akkor elsőként ajánlja fölül a töltőket. Na most, itt a töltőknél ugyanúgy, ahogy a benzinkút keresésnél a Waze-ben, az útvonalhoz képest megadja, hogy hány perc kitérő a töltő. Ha egy-két percen belül van, akkor azt sejthetjük, hogy az a pálya mentén van közelben. Ez az egyik. A másik, amit be lehet állítani, hogy milyen csatlakozással szeretnénk támadni. Ugye többfajta szisztéma van, tehát többfajta szabvány van.
Hát ebből azért Európában már egyedül uralkodó ez a CCS. Igen, tehát nagyjából már mindent ezzel töltenek.
Igen, hogy hogy nyitva van-e a maga a töltési pont, illetve ami a legmenőbb ebben az egészben, hogy már ezek a platformok is, tehát mondjuk a Waze meg a Google, ami nagyjából egyiket egy tőről fakad, hiszen egy cég, az is jelzi, hogy az egyes csatlakozó szabad-e. Uh-huh. Tehát a nyitóképernyőn a Töltőpont nyitóképernyőn azt írja, hogy mit tudom, 16-ból 12 szabad, vagy 14 szabad, inkább ez volt a tapasztalat, vagy 8-ból 7 szabad, vagy 8-ból 8 szabad. Tehát így nagyon egyszerű volt, és akkor kat, köztet, célpontként tervezés, és mentünk oda. Na most, ami viszont becsapós volt, az én tapasztalatom szerint, hogy nem lehet hinni a fedélzeti kompjúter által megjósolt, egyébként ott azóta kölyögök egyébként, de nem az elektromos autótól van.
Fűtöttünk azért.
Igen, fűtöttünk, mert van ez az elektromos autós para, ez ránk nem volt egyáltalán jellemző.
Semmivel se törődtünk, kényelmesen mentünk, és megálltunk, amikor elfogyott az energia, és ez nagyon gyorsan kiderült.
Túl kényelmesen, de erre majd szintén
beszélünk. Igen, hogy 300 kilométerre jó volt egy töltés körülbelül.
Oké, szóval visszatérve... Mire kezdtünk beszélni? Bocsánat, közben. Ja, igen. Szóval az a lényeg, hogy ugye megtaláltuk ezeket a pontokat, oda mentünk, és nagyon egyszerűen elindítottuk a töltést. Most többféle lehetőség van, vannak magyar szolgáltatók, mondjuk egy nagy magyar szolgáltató, ami kínál roaming töltést, mert neki nincsenek külföldön saját oszlopai, vagy töltőállomásai, ezért szerződött külföldi cégekkel, vagy céggel, azt felejtsük el szerintem, mert drága. Az extra drága.
Nagyon kényelmes, tehát ha valaki céges számlára megy, és nem számít neki a fogyasztás, akkor jól jár, hogyha egy ilyen sima, egyszerű csipkártyás hozzáérintéssel a magyar leszerződött partnerrel intéz mindent, és hát kimondhatjuk, tehát hogy ismerjük a legnagyobb európai töltőhálózatot, igen, ami az Ionity, ezt tudjuk, ez egy autóipari összefogásból született töltőhálózatrendszer, és ennek a legnagyobb magyar állami szolgáltató is partnere. Tehát a mi kis magyar csipkártyánkkal simán tudunk egy külföldi Ionity töltőn bárhol tölteni. Viszont drága, viszont nem kell vacakolni a számlázással, tehát utólag az elszámolás az nagyon egyszerű, mert ugyanúgy jön a havi elszámolása a szolgáltató felől, mint a magyar töltéseknél, és akkor nincs egy csomó probléma, amit egyébként a külön-külön töltéseknél külön-külön el kell majd később intézni, mert ugye, hogyha helyben szeretnénk fizetni azonnal, és nem vagyunk regisztrálva az adott rendszerre, akkor most már a legtöbb európai erős áramú töltőn, vagy a nagy teljesítményű töltőn tudunk bankkártyával is fizetni, viszont semmilyen bizonyítékot nem kapunk, csak elektronikus valamit róla, és akkor azt a magyar könyvelésnek azért elég nehéz ilyenkor átadni. Tehát mi ezt annyira nem figyeltük, mert mi saját költségvetésben intéztük jobbára ezt az utat. De
a legjobb megoldásokat kerestük, ezt mondhatjuk.
Igen, legkényelmesebb, legjobbakat, de a céges elszámolásról van szó, akkor ott bejöhet ez a többletár, amit a magyar szolgáltató kér.
Oké, tehát a folyamatában az úgy néz ki, hogy oda megyünk, és akkor vagy először rátesszük a csatlakozót az autóra, tehát rá pattintjuk, vagy nem engedi, akkor ne feszegessük meg, jön vele az oszlop is esetleg, vagy először a mocskos anyagékat elintézzük, oda tesszük, vagy a kártyát, vagy van olyan, hogy nem kártyát lehet oda tenni, hanem QR kódot kell leolvasni, a telefonunkkal felugrik egy weboldal, ha felugrik, erről is van történetünk, ha felugrik. Egyébként nagyjából mindenféle negatívobat is megtapasztaltunk, de erről is beszélünk mindjárt. Tehát felugrik egy weboldal, és egy netes vásárlást kell elindítanunk. Valamikor berögzíti a 40-50 eurós összeget, 30-40-50, valamikor csak beregisztrálja a kártyát. Nem azt, a regisztrációt ne azt értsük, hogy nekem be kell adnom a telefonszámomat, vagy e-mail címemet, vagy anyám búvóhelyét, vagy bármi. Nem. Hanem csak hogy ellenőrzi, hogy a kártya az létezik-e. Tehát gyakorlatilag ennyi, és akkor indulhat is a töltés.
Illetve van, ahol befoglal egy valamekkora összeget a töltés előtt a kártyán, tehát 40-50-100 eurót.
Mondtam, igen.
És
azonnal visszaadja.
Ettől féltünk, hogy mi lesz vele, hányszor foglalja. Mi odaértünk Franciaországba, kellett, hogy 6-szor töltenünk. Hogyha 6-szor befoglalnak 100 eurót, azért az meglátszik egy egyszerű magánembernek a magánkártyáján.
Szemben jól látható összeg.
Igen, de most már nincs, régebben volt ez, hogy 30 nap alatt utalták vissza ezeket a 100 eurókat, most már nem. Azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag minden esetben kb. Egy órán belül rendeződött ez az előzetes foglalás.
Jó napot kívánok, írja István, mindig elfejtem ennek a nevét, a Viberen. Na, Viber üzenetben. Szuper és nagyon érdekes a műsor ma is, köszönjük szépen. Összehasonlítva időben az utazás mondjuk egy dízelautóval, illetve úgymond üzemanyag költségben mi a különbség? Hát időben annyi, amennyivel lassabban mentünk, de erről majd kicsit később úgyis beszélünk. A költségben pedig, amit mondtunk, hogy
12 literes fogyasztást számoltunk, tehát ez egy erősebb benzines autónak a, hát még annál is, tehát azért 10 liternél többet nem nagyon fogyaszt semmi autópályán, ami ilyen belátható méretű autó.
Dízelre szerintem ezt ilyen 4-5 liter között
hát megtudtuk. Hát üzemanyag költségben a feléből kijönnek itt, igen.
Sőt, igen. Több mint feléből kijön dízel.
De ha az embernek csak egy autója van, mert családi autóról beszélünk, és családi kirándulásra kerül sor, és ez az autó elektromos, akkor most lehet számolgatni, hogy béreljünk egy dízelautót arra az időre, vagy menjünk el az elektromosra, és akkor istenem, az ennyivel többbe fog kerülni.
Igen. Mondjuk lehet, hogy ez a táv már megéri, de persze az, hogy hány napra megyünk, ezer tényező van. Jó. Szóval, és akkor van az, hogy elindul a töltés. Mennyi idő a töltés? A mi töltésünk általában 1 órát vett igénybe. Én itt is kaptam az arcomba a hozzáértőktől, miért töltöttük 100%-ig, amikor 80%-ig elég lett volna. Én mondtam, hogy azért töltöttük 100%-ig, mert mi egy emberkísérletben vettünk részt, mi voltunk az emberek, és hogy...
Autója válogatja ezt is, mi egy... Ezt is szerintem mondhatom, nem, hogy melyik márkának mentünk az autójával. Egy BYD-vel mentünk. Ez egy olyan akkumulátor technológiát használó cég, amik nem a nagyon gyors töltésre hegyezték ki az aksijukat, hanem arra a megbízhatóságra és a tartóságra tényleg. És ennek megfelelően ezt nem lehet nagyon gyorsan tölteni. Ez egy olyan 70 kW-os maximális töltési teljesítményt tud felvenni.
Igen, és 600... Hány kilovattos az
aksia? Aksia? 60 valamennyi, 64 talán, igen, tehát 300 kilométerre lehet számolni egy töltéssel. És ehhez képest a piacon az átlagos autók azok olyan 100-150 kilovattos töltési maximum teljesítményeket tudnak fogadni, de ezt nem végig, csak a töltésnek egy időszakáig, általában mondjuk a feléig, vagy a 60%-áig, utána a vége felé belassul a töltés, illetve vannak azok
az akkumulátor kiímélése érdekében?
Gyakorlatilag, hát végül is mondhatjuk, de nem, tehát egyszerű technológiai oka van. Amikor már túl van töltve az aksi, tehát már megfelelő szint fölé van, akkor belassul a reakció is kész, tehát nem lehet gyorsabban tölteni. És hogyha nagyon nagy a kapacitása az akkumulátornak, és nagyon gyors a töltés, ugye vannak olyan márkák, a koreaiaknál vannak ilyen kocsik, akik pedig 800 voltos rendszert használnak, és nekik még gyorsabb a töltés, tudnak ilyen 270, meg most már 300 körüli kilovattos csúcs teljesítménnyel fölvenni töltéseket, és akkor a Volkswagen csoportos prémium márkáknál van az, ahol meg aztán egészen ott már 300 fölé szaladtak jóval a töltési teljesítményekkel, de hát ilyen kocsiból kevés van. Amelyik kocsinak nagy az akkumulátora és gyorsan tud tölteni, ott nem érdemes tele tölteni a töltéseknél, elég megállni akkor, amikor a töltés már kezdene lassulni, és így is marad elég hatótávunk arra, hogy a következő töltésig eljussunk. Viszont a mi autónkkal, ami egy hétköznapi családi autó, nem túl nagy akkumulátorra, érdemes volt a végén is ezt a 15-16 kW-os töltési teljesítményet töltő utolsó 10-20%-ot is megvárni, mert különben meg annyival gyakrabban kellett volna megint töltőt keresnünk, és akkor úgy voltunk vele, hogy nem megyünk el mondjuk 40 perc után a töltőtől, és állunk meg 20 perc hamarabb majd következő töltéssel, kivárjuk a 60 perces teljes töltést, kb. Ennyi idő volt egy teljes töltés, és akkor azzal majd annyival is tovább jutunk, amikor megint kell elkeresni egy újabb töltést.
Igen. Tehát volt olyan, amikor mi beálltunk tölteni, 20 perc múlva jött egy nagyértékű német gyártmányi autó, és az 15 perc múlva boldog mosolyal ment, mi meg már mintam a harmadik kolbászos szendvicsünket ettük éppen.
Igen, akkor, igen. Hát
az még nekünk volt hátra.
Igen, csak ott 10 milliós nagyságrendű volt az eltérés értékben a két kocsi között.
Tözen volt az többi szerintem.
Hát nagyságrendű.
Igen, ja, igen, igen, igen.
És ugye ez nem biztos, hogy használati értékben ez megkapja az ember, hogyha elkezd egy ilyenre gyűjteni, meg eladja a házát, meg összes megtakarítását beleüli egy autóba, csak azért, hogy ne 60 percig tartson egy teljes töltés, hanem csak 40-ig.
De ugye ebben várható változás? Vagy ezt most nem tudjuk?
Persze, technológia. Mindig ígérik a gyártók, ezt az úgynevezett szilárdtest akkumulátort, hogy ezt már ők fejlesztik, készítik, stb.
Kicsit a szilárdtest akkumulátor is nekem olyan, mint a fúziós autózás. Tehát, hogy már 10 éve most már mindjárt itt van.
Vagy mint a fúziós erőmű, hogy az is már nem soká lesz, de ez nem soká, ez mindig később van. Hát egy kicsit így vagyunk ezzel. Kísérleti szinten abszolút működik, prototípusokban ez már van, de nem tudták még egyelőre tudomásom szerint annyira stabilan és biztonságosan megalkotni ezt az aksit, hogy bele lehessen tenni egy széri autóba. Hát talán jövőre.
Köszönöm. Oké. A másik pedig a hidrogén autózás, hogy az miért nem terjed el? Ezt mindenkitől megkérdezem, aki szakértő is jön, mert ott megoldódna a probléma, mert ugye a sor végén az is elektromos autó, tehát a hidrogénes, üzemanyagcellás, más néven autó is elektromos autó, és akkor nem feltétlenül csak akkumulátorokban tárolják az energiát, jó, ilyen kisebb puffer akkumulátorok vannak benne, hanem ott egy kis erőmű dolgozik.
Iszonyú drága az még egyelőre. Tehát a maga az autó is, nyilván a kis sorozatszámok miatt is, de konstrukciós okokból is.
Ja, az akkumulátor... nem is lehet annyival olcsóbb, hogyha nagy szériában sem ezek
szerint. Hát annyival semmiképpen nem. Tehát a magas sárfekvésű kocsiknál lehet az is majd először versenyképes, hogy ott lehet majd annyival olcsóbb, hogy megérje ilyenbe gondolkodni, de hát kell hozzá hidrogén is, és Európában a hidrogén töltő hálózat Németország kivételével sehol sem annyira fejlett, hogy egy ilyen hosszú utakra gond nélkül lehessen tervezni hidrogénautóval.
De ez gondolom döntés kérdés, hogyha valaki azt mondja, hogy na, hidrogén, az irányelvtársak.
Igen, ez Németországban folyamatban van, de kis autóknál ez nem is lesz elterjedt technológia sosem. Ugye ezekben a kocsikban el kell helyezni nagyméretű hidrogéntartályokat. Így is már 700 bárra van sűrítve bennük a gáz, a viszonyatos nyomás, és ezeket a nagy tartályokat, amikkel továbbra is csak 300-400-500 km-es hatótáv garantálható, ezeket el kell tenni egy nagy testben. Tehát ehhez egy nagy testű autó kell. A kis autók, az ilyen golf kategóriás, ilyen kompakt méretű kocsik és alatta, azok nagy valószínűséggel soha nem lesznek hidrogénüzeműek, nincs rá szükség egyszerűen.
Ja, azt kezdtem el mesélni, csak aztán bele folytottam saját magamban a szót, hogy nem lehet hinni a fedélzeti kompjúter által előjelzett értékeknek. Tehát mi a 100%-ra töltés után azt az információt kaptuk az autótól, hogy 400 kilométer van hátra. És akkor én mindig mondtam, hogy itt ül mellettem ez a szemüveges ember, itt fontoskodik nekem, hogy megint 250 kilométer múlva álljuk meg. És meg is kellett állni. Tehát, hogy azt te voltál egyébként.
Hát azért 300-nál kellett volna megállni, a 250-nél azért álltunk meg, mert hogy mi van, ha nem működik a töltő.
És volt is ilyen.
És volt is ilyen, igen.
Akkor pont egy kicsit kimaxoltunk, bár itt már rám szóltak egyébként az előbb, hogy ne használjam a spoilerezés szót, mert undorító ez az új divat, de hogy akkor most még egy ilyen szót hagy hozzak be, a kimaxolást, pont amikor kimaxoltuk.
Csúcsra járattuk a kapacitást, igen.
Igen. Tehát már 10% alatt voltunk Franciaországban, Párizsból visszafelé, mert úgy döntöttünk, hogy tehát hogy nézett ki a menetrendünk? Szombaton indultunk, és akkor szombaton este laktunk Németországban. Tehát pont félúton Párizs felé. És akkor másnap már Párizsban, Párizs mellett egy kis településen, Párizs-Budaörsén laktunk, mondjuk így. Malakoff az volt a település neve. Te még most is az a település neve, csak mi ott voltunk. De az így egyben őt szépen Párizsban, mint mondjuk tényleg Budaörs-Budapesttel. És akkor kimentünk az autószalonra, megbeszéltük, hogy próbáljunk 4-kor végezni, tudtuk, hogy nem fogunk 4-kor végezni, de most mégis végeztünk 4-kor, és már pattantunk is be az autóba. Nem akartak kiengedni először a területről, de az most mindegy. És akkor elindultunk Budapest felé, és akkor Saarbrückenig jutottunk, de Saarbrücken felé történt ez, ami történt, hogy már 10% alatt volt az akkumulátorunk töltöttsége, és kiálltunk egy Total Energies nevű 16 oszlopból álló töltőhelyre, ahol volt fedél egyébként.
Igen, nagyon, nagyon ritka az, hogy legyen tető a villanyautó töltők fölött. Két cégnél láttunk ilyet, a Total Energiesnél Franciaországban, és a Fastned nevű holland szolgáltatónak a töltőjénél, ők már rájöttek arra, hogy az elektromos autós ember se szeret ázni esőben, és ahogy a benzinkutak fölött van tető, ugye az ő töltőjék fölött is van tető, de máshol tényleg nincsen. Nem
igen, tudom, és ezek ugye ott vannak a benzinkutak mellett, és hogy senkinek nem jut eszébe, hogy odahítsanak tényleg
tetőt. Kivéve ennek a két cégnek.
Igen. Na, szóval visszatérve, és akkor megérkeztünk ott, és akkor ott pont töltött két autó, tehát akkor az működik. Beálltunk, és mi nem tudtuk elindítani a töltést. Nekik valószínűleg regisztrált kártyájuk volt, mert azt az oszlophoz kellett hozzáérinteni. Viszont 3-4 oszloponként volt egy bankkártya terminál, az meg olyan sötét volt, hogy érezhetően nem működött, és nem is működött. És akkor felhívtuk az ügyfélszolgálatot, ugye Franciaországban vagyunk, ahol egy franciául korlátozottan beszélő hölgyel fél órán át beszéltünk. Ez volt fél óra, nem az a beszélgetés?
Az volt, ugye?
Az
volt annyi, igen.
Igen, hol vagyunk, mit csináljunk, miért, és akkor mondta, nem, akkor menjünk tovább a következő. De nagyon szívesen megyünk.
Csak a következő töltő az visszafelé van.
Igen, tehát az mert a legrosszabb, tehát villanyautóval visszafelé menni, az gyilok. De nem mentünk visszafelé, hanem mondtuk neki, hogy nem tudunk, mert 10% alatt van a töltöttségünk, és még lehet, hogy bár visszafelé kell menni, lehet, hogy oda sem érünk el. Mert először nyilván egy kicsit tovább kell menni, akkor vissza kell fordulni az autópályán, és akkor ott is vissza. Na, a lényeg az, hogy elindította nekünk a töltést. Azt mondta, jó, akkor kapunk 10 percnyi töltést, amivel, mert ugye az ő hibájuk volt az, hogy nem működött a cucc, amivel azért el tudunk jutni egy következő pontig. Az a 10 perc egyébként
Majd 40 is.
40-50 perc között idő, tehát majdnem tele cuppantottuk, és végül is megkérdeztük a hölgyet, és mi hogy fizetünk akkor, azt mondta, hogy felejtsétek el. Persze nem így mondta.
Igen, az van, hogy van egy ilyen probléma ebben a hosszú távú elektromos autózásban, a határokon átívelve, hogy azért anyukámnak még nem javasolnám. Tehát, hogy aki nem felkészült angolból, hogy kommunikáljon angolul olyan ügyintézőkkel, akik a telefon végén valahol lehet, hogy Indiában ülnek, vagy ki tudja, hogy hol, vagy mondjuk Franciaországban egy erős francia akcentussal angolul próbálkozó, hogy el kell ilyenkor csevegni, és aki megijed attól, hogy egy rendszer hogy működik, tehát hogy látjuk, hogy maga a töltő üzemel, de a bankkártyás fizetési hálózatnak a képernyői sötétek, tehát valószínűleg banki leállás volt, de közben a töltő maga az ment, ezt azért át lehetett így látni, hogyha az embernek van műszaki érzéke, tapasztalata, igen, meg affinitása ahhoz, hogy ezeket a rendszereket így tudja kezelni felhasználóként. Nagyon sok embernek ez még egyszerűen, ez nem férhet bele a benzinkútnál. Lehet azt csinálni, hogy kiszáll az ember, felteszi a kezét, hogy tessék jönni segíteni, megtankolni a kocsimat, mert nem értek a műszaki dolgokhoz. Elektromos autózásnál ez nincs, hogyha az ember beáll egy ilyen benzinkútnak a hátsó sarkába a prédére kirakott töltőkomplexumba, akkor teljesen egyedül van. Az egyetlen dolog, amit tud csinálni, telefonos segítséget kér, és akkor meg kell azt érteni, hogy melyik csatlakozót hova dugja, mit hova érintsen, mit indítson le, mit kell mivel kapcsolgatni, szóval itt azért ez még nem annyira
kiforrott,
és nem annyira ügyfélbarát, vagy felhasználóbarát, mint klasszikus autózás.
Rácz Tamással beszélgetünk, az Észszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület elnökével, akiket a trafix.hu nevű oldalon lehet elérni. Eszter írja, 2021-ben Szicíliában egy Zoét béreltünk, az egész nyaralás azzal telt, hogy töltőt vadásztunk. Azért ez megváltozott, most nem tudom persze, hogy Szicíliában mi a helyzet, de nekünk ezzel semmi problémánk nem volt.
Ha volt, azért hogy ne lett volna?
Már úgy értem, hogy találni helyet.
Igen, tehát a gyors töltési hálózat az autópályák mellett, az frankó. Ami viszont érdekes volt, a legjobb kalandunk, amikor Franciaországban leálltunk a szálloda mélygarázsába, amit megbeszéltünk korábban, hogy van töltési lehetőség, és ott megint jött egy ilyen kaland, hogy anyukám nem tudom, hogy oldotta volna meg, de egy kulcskarikát szedtem le a kulcsomomról, azt kiegyenesítettem, és azzal a dróttal kellett feltörni azt a konnektor záró fedelet,
amihez
adtak volna kulcsot, ha lett volna nekik, de elvesztették.
Nem, először adtak egy kulcsot, de
ami nem nyitotta ki. Igen. És akkor hát muszáj volt, tehát, hogy ilyen betörő módszerek ez is kell egy kicsit konyítani, hogyha az ember hosszú távra indul villanyautóval.
Bocsánat. Sziasztok, szia Laci, üdvözlet Tamásnak, Montpellier környékéről, Madridból jövök, hazafelé tartok. Valenciában még mindig vannak útzárak az árvíz miatt. Igaz, hogy nem elektromos kamionnal vagyok. De az érdekesség kedvéért megjegyzem, hogy ma 24 éve kezdtem el a nemzetközi árufuvarozást egy Euro 2-es Iveco Eurostar típusú nyergessel. Na, ott lehetett volna környezetvédelmet vizsgálni. CETEF pofozós váltó, alsósor, felsősor füstölt, mint a gyárkémény, de ment fel a púpra rendesen rakottan. Szép napot kívánok mindenkinek, slágerez Zoli, Zolikám.
Erre lesz megoldás a hidrogén, mert a kamionoknál viszont ez egy remekül használható cucc, hogy nagy tartályokat föl rá, és akkor utána teljesen csendesen, emissziómentesen lehet vinni a nehéz súlyokat.
Bocsánat. Nem marad abban ez a görgés, látom. Tehát ez volt az egyik probléma. A másik problémát, amit így komolyabban tapasztaltunk, az az első töltésünk volt Ausztriában, amikor még roaming töltést próbáltunk indítani. Elindította a rendszer a töltés, majd egy pár perc múlva leállt. Akkor indítsuk újra, de a roamingban úgy működik, hogy van egy kezdő, tehát egy kiállási díj, mint a taxinál mondjuk, az 500 forint. Tehát akkor még egyszer 500 forint, az megint leállt, és akkor elindult harmadszor is, és akkor 1500 forint a töltési, egyébként szintén magas összegen túl lecuppant a számlánkról, mert úgy voltak bele, se baj, majd ezt intézzük, úgyhogy fölhívtuk a Mobility-t, mondták, hogy ez nem hozzájuk tartozik, mert ugye Ionity, akkor fölhívtuk az Ionity-t, mondták, hogy ez nem az ő dolg, mert a pénzügyi elszámoló a mobilitát, majd velük beszéljük meg, és akkor ott hagytuk abba ezt a dolgot, hogy majd akkor levelezzük velük. Tehát, hogy ilyenek is vannak, ezekre is kell esetleg számítani. Ugye azt mondtuk, hogy lassú a dolog. Tehát ugye eleve 250 kilométerenként, mi ugye biztonságilag 250 kilométerenként megálltunk tölteni. És akkor azt tartott egy órán át. Nyilvánvalóan ezeket lehet kajálásra időzíteni, meg stb. De mondjuk az ember ennyiszer elvileg nem kajál, és itt jön be a harmadik faktor, hogy hízlal. Mert de. Mert kajál. Mert mit csináljunk? Mert akkor jó, persze elmentünk nézelődni, hogyha lehetett, vagy, de úgy általában lettünk. Úgyhogy...
És az sem olcsó, ráadásul.
És az sem olcsó, így van. Igen. Pláne a benzinkutaknál, tehát az autópályán melletti benzinkutaknál, vagy ott vannak a, ezek a Osztrákiában ezek a nagyszerű kajáznák, ott mindjárt leesett az állunk, hogy akkor maradjuk egyébként, bemegyünk majd egy diszkontba, tehát megveszünk a kajákat, de én esküszöm éreztem a harmadik nap végén, hogy már olyan feszesebb egy kicsit.
Hát az önuralom kérdése, nyilván elő lehet venni, amikor a számítógépet lehet mobil internetet csiholni, és akkor valami hasznosat csinálni ott az autóban, amit tölt.
Szerintem.
Igen, igen.
Úgyhogy ez az egyik téma. De a másik az, hogy a lassúság faktornak az is a tényezője, vagy tehát az attól is lassú a dolog, hogy nem mész 120-nál gyorsabban, legalábbis mi nem mentünk.
Hát lehet menni gyorsabban, lehet.
Csak akkor exponenciálisan nő a fogyasztás.
Igen.
Úgyhogy... Mi úgy lőttük be, hogy 120-122, Németországban ez borzalmas, amikor mindenki így megy el mellettünk.
Nem megy el mindenki mellettünk.
Egyébként nem.
Tehát sokan
mentek, és akkor mi egyszer meg is nyomtuk, és le is cuppantottuk a hatótávunkat 1 kilométerre belül 40 kilométerre.
Körül. Ennyire hosszú úton, hogyha az ember nem akar folyamatosan trafipaxra vadászni a szemével, meg úgy biztonságosan akarja ezt az egészet megoldani, meg amúgy is spórolni szeretne, akkor egy benzinesebb vagy dízellel sem egy lényegesen gyorsabban. Tehát, hogy ugye az a baj, hogy mi egy ilyen buborékban élünk, ez az egész autós, újságírós, közlekedési szektor, sportot üz abból, hogy gyorsan menjen, tesztautókkal menjen, ne a saját költségvetését használja, stb. Nekem az idén háromszor kellett elmennem olyan helyre, ami 1400 kilométerre volt, Párizs az egyik, de volt egy belga, meg egy holland után még kocsival mindegyik, meg lehet csinálni egy nap alatt egy dízellel, még talán elektromossal is meg lehetne csinálni, vagy benzinessel, de nagyon-nagyon fárasztó, tehát 14-15 óra rámegy erre, 100 kilométeres átlagsebességnél többet nem nagyon lehet számítani. A lassúságot nem a tempó okozza, nem a 120-as autópályás tempomatos sebesség okozza, hanem a megállások.
Egyébként nagyon fontos közlekedésbiztonsági kérdés is bekapcsolít, tehát egyébként például a Svájcban, hogyha te sokat mentél, az büntetik. Tehát, hogy egyszer egy ismerős, de azt már százszor elmondtam itt a műsorban, hogy megállt, mert elfogyott az üzemanyag az autójából, és akkor jött a svájci autóklub mögött a rendőrrel. És akkor, mert ő egyből jött, hogy kiszámlázza nem csak a benzint, hanem az, hogy ott nem szabad kifogyni a üzemanyagnak a autópályán. És akkor mondta, érvként próbálta a szerencsétlen ember azt fölhozni, hogy lehet, hogy már x óra elve. Ja, hogy akkor még azt is hozzáért egy pár svájci frank még, hogy akkor még azt sem szabad. Tehát, hogy de ennek nyilván van alapja. Tehát, hogy 15 óra után már nem tud az ember úgy koncentrálni, és egy 120-130-as tempónál, míg a fékről, bocsánat, a gázról, vagy nem is beszélve az, hogy a tempomatos vezetéstől valahol pihentetjük a lábunkat, mire elérjük a féket, komoly másodpercek, ezáltal komoly 10-100 méterek múlnak el fékezés nélkül. Tehát, hogy
biztos.
Nyilvánvalóan nő ez az idő, hogyha már fáradtabbak vagyunk.
Egyáltalán nem baj, hogyha az ember 200-300 kilométerenként megáll egy kicsit, és villanyautóval ugye ezt muszáj megcsinálni, és lehet, hogy ez is benne van, hogy nem vagyunk annyira fáradtak a 1000 kilométer után elektromos autóval, mint dízzel, hogy mindig megálltunk egy kicsit pihenni.
Most egyébként kicsit Párizsról, tehát a párizsi autószalonról beszélve. Nyilvánvalóan nagyon nyomás az a gyártókon, hiszen 2035-től a mostani felállás szerint csak elektromos, tehát bocsánat, zéró kibocsátású személyautókat lehet forgalomba helyezni. Tehát most a jelenlegi állapot szerint azok elektromos autók. Bár ezeket majd 2026-ban most már biztosan felülvizsgálják, mert lehet, hogy a szintetikus anyagok felé elmozdulnak, vagy bármi lehet, ezt még nem tudjuk. Mennyire érezhető, szerinted ez, vagy mennyire volt érezhető ez Párizsban, hogy az elektromos autózási a jövő?
Hát a piaci folyamatokat, aki követi az autópiacon, az láthatja, hallhatja, hogy az elektromos autók iránti igény Európában most csökkent. ennek ellenére, mivel a gyártók egy olyan 5-7 éves fejlesztési ciklusokban vannak benne, amiket nagyon nehéz menet közben megrángatni, az elektromos autók választéka az bővül, és jönnek új jelentkezők is, tehát elsősorban nyilván Kínából, de jönnek az új márkák is. Tehát Párizs is erősen villanyautó hangsúlyos volt dacára annak, hogy a fogyasztók most inkább kicsi, olcsó benzines vagy dízelkocsikat szeretnének talán inkább venni nagyobb mennyiségben.
Mik voltak, amik ilyen spéci dolgok voltak?
A technológiai újítások vagy újdonságok voltak a legérdekesebbek, tehát még egy ugyanolyan kínai elektromos autó modell, mint amilyet már láttunk milliót ott arrébb. Nagyon szépek, nagyon jók, csillogóak, szépnek képen jön bennük, de igazából valahol már mindegy forma, tehát ugyanazt tudják ezek a mostani kocsik. Itt ilyen nagy meglepetéssel nem nagyon találkoztunk.
Tehát miben tudnak akkor kiugrani például mondjuk az egyik kínai gyártó a másiktól, mondjuk?
Hát egy-kettő van, aki más technológiát használ. Mondjuk a BYD-nek ott van ez a vas, vagy lítium-vas-foszfát akkumulátora. Egyébként pont ők hoztak egy olyan kocsit, amivel nagyon eldicsekedtek, nagyon büszkélkedtek, hogy ez a világ legnagyobb fordulatszámú elektromos motorját használó új autója. Ugye ez a BYD Sea-Lion 7 nevű, csodálatosan bonyolult fantázia nevű autó, 23.000-es percenkénti fordulatszámot tud a motorjuk, és teljesen kobaltmentes az akkumulátoruk is. Most már ez a felhasználó szempontjából talán annyira nem fontos, de mégiscsak két szám, amit bele lehet tenni a kommunikációs anyagokba, és ez mégiscsak áttörés. Ennél mondjuk sokkal érdekesebb volt, de sokkal kevésbé van ott a valóságunkban az, amit egy japán autós háttéripari beszállító cégtől láttunk, ők pedig megint megpróbálkoznak az agymotorral. Ugye a kerékagymotor az mindig visszatérő elem az elektromos autózásban, mindig valaki szeretné ezt megcsinálni, mert egy csomó helyet lehetne spórolni akkor, hogyha a motort nem a kocsi közepén kéne elhelyezni, és onnan hajtó féltengelyeket kivezetni oldalra, hanem a kerékben lennének benne a motorok, és így teljesen felszabadulna a kerekek közti hely, oda lehetne építkezni bármit, amit az autó
szeretne. Jó magyar utakon egy nagy motoros autó.
Nagyon, nagyon jól mondod, Laci, mert pontosan ez az egyik problémája, hogy a rugózatlanul hagyott motor, az nagyon-nagyon sérülékeny, tehát neki minden rezgés, minden ütés az közvetlenül fáj, nincs előtte rugózás, ami ezt ki tudná egyenlíteni, illetve a másik probléma, hogy komfortban se jó, mert nagyon megnöveli a rugózatlan tömeget, tehát minden egyes ütés, az sokkal jobban átmegy a karosszériába, mint hogyha lerugóznák azt a kisebb tömeget, amit egy üres kerék jelent. Ezért is kombinálta ez a japán cég, egyébként THK-nak hívják ez a cégnek a neve, aktív rugózással ezt a agymotoros technikát, és még azt is megcsinálták, hogy a hátsó tengelyen ott központi motor van és hajtófértengelyek, és csak az első két kerékbe tették bele ezt az agymotort, és akkor úgy van rákapcsolva még egy ilyen nagy helyigényű, nagy lengéscsillapítókkal ellátott komplex vezérlésű cucc, tehát az egésznek gyakorlatilag semmi értelme, sikerült elveszíteni a révén, amit megnyertek a vámon, de technológiailag mindenképpen érdekes, kíváncsian várjuk, hogy valamelyik széria, tehát sorozatgyártó, úgynevezett OEM-nél, igazi autógyártónál megjelenik ez a technika közeljövőben.
Maga a töltés az egy picit macerás folyamat. Tehát most nem csak a hosszúságból, hogy akkor levesszük, oda tesszük, oda elindítjuk a töltést, ugye a fejünk fölött nincs tető, hogy erre vannak esetleg jobb megoldások? Tehát...
Hasonlóan az előző témához, igen, az induktív töltés az, amit erre szeretnének már nagyon régóta a gyártók elvinni.
Az induktív töltés embereknek. Az, amikor nem kell semmit bedugni, mint a mobiloknál is már
persze,
van ilyen.
Persze, a mobilnál ez már megjelent, abszolút, igen.
Hogy csak oda érintjük a mobilt egy laphoz, és akkor elkezdi tölteni, tehát ugyanez az autóknál, de ez nem is értem, hogy miért nincs, tehát ez egy magától értetődő dolog.
Ugyanígy voltam ezzel nagyon sokáig, aztán egyszer elmondták nekem, hogy miért nincs. Nagyon nagy a veszteség, tehát hogyha nem pozícionálod pontosan a töltő és a fogadó tekerset egymás fölé, akkor ott nagyon nagy veszteség tud keletkezni. Ez ilyen 10-20 akárhány százalékig el tud menni.
De eleve van egy töltési veszteség.
Eleve van egy, és akkor ezt még az elektromos autóknál, és ezt növeli még, hogyha induktívan töltjük az autót. A másik pedig a szennyeződés, tehát egy autó az egy koszos dolog, ezzel a sárba járunk, meg mocsokba, meg mindenhol, és maga a töltő is kint van a szabadtéren, vagy akár egy garázsban, azon is bármi lehet, tehát ráeshetnek dolgok, ráfeküdhet a macska, stb. És akkor, hogyha fölé állunk, akkor hát ez probléma.
De macskának nem tesz jót
például. Igen. Éppen ezért ez a francia startup, egyébként Append Charge-nak hívják, ők azt találták ki, hogy töltés előtt ezt a töltőfelületet, ami fölé kell állni a kocsival 10 cm-es pontossággal, ezt ők megrezgetik, ettől elszalad róla a macska, és hogyha ez a megrezgetés megvolt, és már macskamentes a töltőfelület, akkor pedig egy kis mechanika kiemeli, és egészen közel teszi az autónak a fogadó tekercséhez, és így nagyon kis távolságon tud átsugárzódni az energia.
És minimális, minimalizálják a plusz töltési veszteséget.
Ők azt állítják, hogy igen, hogy ez 5%-os tud lenni maximum, tehát kb. 10%-os töltési veszteséggel lehet számolni egy elektromos autónál, ők erre rátesznek még 5-öt, akkor az 15, és akkor azért azt kapjuk cserébe, hogy nem kell kivenni a kábelt, nem kell dugdosni, nem kell vigyázni a parkolásnál arra, hogy melyik oldalával álljunk be a kocsinak, illetve mégiscsak kell, hiszen a kocsi alját úgy kell beállítani, hogy az pont a töltőfelület fölé essen.
Ezt lehet, hogy meg lehet oldani úgy, mint a automosoknál, tehát a olyan automosoknál, amikor végig kell menned,
igen, feltéve, hogy mindenkinek pont egy formátumos autója van, aki ilyenre szeretne tölteni, mert ugye különben nem mindenhol ugyanoda
esik. Most, hogyha saját garázodban, de ott saját garázodban meg már, hogy rácuppantod a töltőt, az meg már nem akkora nagy probléma.
Igen, de ők nem is erre gondoltak, ők azt szeretnék, hogy ez a technológia elterjedjen, flotta kezelőknek kínálják ezt egyelőre főleg, meg hát autógyártóknak is, hogy lehessen olyan extrát bepipálni, hogy én szeretnék induktív töltőt a kocsimra, és akkor egy szabványos töltőrendszer lenne az autómban, és a szabványos töltők pedig, amiket a közterületen is el lehetne helyezni, azok ugyanúgy megjelennének a térképen, mint most a gyors töltők, és akkor akinek képes erre a kocsia, hogy ezzel a pár ezer eurós beruházással alkalmasát legyen téve induktív töltés felvételére, az mindjárt úgy keresesse a töltőt, hogy neki ott nagyon kényelmesen csak meg kelljen állnia, és már is intézhesse a dolgait, ne kelljen külön konnektorba dugdosni a kocsiját. Most, hogy ott akkor, amikor láttuk ezt a dolgot, ezt a prototípust, nagyon tetszett, de most, hogy így mondom, így tökre olyan érzésem van, hogy ez tulajdonképpen teljesen felesleges. Tehát, hogy
nem biztos, hogy ez... Gondolj be, hogy pontosan az, hogy édesanyádat nem vinni, de... Vagy nem bíznád rá,
igen, de
hogy...
ha szegénynek 10 centis pontossággal kell ráparkolni majd erre a töltőre, hogy
igen, ezt meg kéne oldani valahogy, de igen, szerintem ez megoldható. Vagy szerintem lehet, hogy az kéne, hogy maga a cucc tudja úgy... Tehát, hogy te beállsz, akkor az úgy valahogy, hogy ő maga megkeresi.
Igen, csak az megint drágítja a rendszert, hogyha mozogni kell neki. Nyilván csipog a kocsit, tehát jelzi, hogy merre menjünk, jobbra, balra menjünk, még egy picit előre, hátra, és szól, hogy optimális a beállítás, de azért ez időben valószínűleg pont annyi extra odafigyelést igényel, mint amennyit egy kábel bedugás.
Közben egy Viber üzenet Lászlótól, nem értem az elektromos hozzá nem értést. Ezt nem tudom, nekünk szól-e, vagy mennyibe kiderül. 3 hete Hollandiában jártunk elektromos autóval. Az Ionity töltőkön, igen, ez nekünk szól, 150-160 kW sebességgel lehetett tölteni. Éppen kinyújtóztunk, és lehetett menni tovább. Az Ionity egy hónapra is előfizethető, és akkor 0,49 euró, tehát 49 cent egy kilowattóra. És sokkal olcsóbb, mint bármely méretes belségésű autópályán 120-szal mentünk folyamatosan.
Uh-huh. Igen, tehát lehet olcsóbban tölteni valamennyire. Egyébként ugye ez 49 cent, ez mondjuk 200 forint per kilowattóra.
Franciaországban kb. Ennyi volt ott is.
59 nél olcsóbban mi nem töltöttünk, igen. És a legolcsóbban érdekes módon a Tesla hálózatán tudtunk tölteni, ahol most már bankkártyával is sikerült fizetni, ezzel a mobil kód leolvasó internetes felületen való fizetéssel végül is. Tehát nekünk az
igen, a legjobban. Az volt a legmenőbb töltő, mert ott folyamatosan percenként frissítette a képernyőt, és mutatta, hogy hol tartunk a töltésben euróban.
Igen, meg a legszebb is a Tesla-i, tehát olyan szépek azok a fehér.
De olcsó volt fedő, bocsi.
Fedő, tető az ott sincs. Igen. Szóval igen, vannak olcsóbb megoldások, de valóban előfizetést igényel, tehát az Ionity-nél ugyanúgy akkor be kell fizetni havonta azt a nem tudom mekkora összegű alapdíjat, hogy erre az ember jogosult legyen, és használhassa ezt a rendszert. Igen.
Meg ugye az, hogy a 150-160
ahhoz meg olyan autó kell.
A mi autónk.
Hát 100 kW-tal töltünk egy óráig egy autót, akkor 100 kW-óra mennyiségű energiát tettünk
be. Az nem tudott
egy, és a mi autónk egy nem tudott, így van, az 70 körül van a csúcs. A 150-170 az pedig az iparági átlagnál, hát a felső részébe tartozik, de mondom, még ennél is van gyorsabb, tehát ha az ember megkeresi azt a kocsit, meg kifizeti, akkor kap olyat, amivel 270 kW-tal tud tölteni, vagy akár 300-zal is. Csak ilyen oszlopból mondjuk kevesebb is van, meg azért ezek nem szoktak. Szóval azért nem egy családi költségvetésű autó egy magyar valóságban.
Igen. De a 120, autópályán 120-an mentek folyamatosan, az mi is csináltunk.
Így van.
Mert azt figyeltük meg egyébként.
Hogy Hollandiában nem is nagyon lehet gyorsabban, meg igen. Még annyival sem mindig.
Igen. Tehát mi azt figyeltük meg, hogy ha már 125-tel is mentünk, már nagyon megugrott a fogyasztás.
Ez autója válogatja, nyilván függ az alaptényezőtől, a légellenállástól is, függ a technikától is, hogy mire optimalizálták. Nekünk ennél a kocsinál 120 volt a jó, az én saját kocsimnál inkább a 100.
Igen. És éppen ezért sok ez a 10-12 liter, hogy mondjam, üzemanyag fogyasztásnak, tehát dízel vagy benzines fogyasztásnak megfelelő költség, mert ez egy pici autó volt. És ez nem az autó hibája.
Egy kompakt autó.
Igen, tehát nem ilyen nagyon picire kell gondolni.
Golf méretű autó.
Golf méretű autó. Igen.
Hát,
Mond.
Semmi, csak különben, aki nagyon spórolni akar, az, és Nyugat-Európában szeretne közlekedni, az a legnagyobb valószínűséggel akkor jár jól, hogyha LPG-s autóval indul el, tehát autógázas autóval. Egyszer Belgiumban láttam ezt, hogy kötelező ezt kiírni, hogy melyik megoldása a legolcsóbb, és volt egy ilyen felsorolás, hogy milyen technológiával a legolcsóbb autózni, és messze-messze az LPG, tehát az autógáz az, ami a legtakarékosabb, hogyha kellően takarékos kocsi is van hozzá a másik oldalon, tehát hogy azért egy V8-as amerikai gázra átalakított autóval még LPG-ből is sokat meg lehet etetni egy hosszú úton, de egy kis autógázzal az a legtakarékosabb, megint más kérdés a komfort, meg a biztonság egy ilyen kocsinak.
Mi volt még, ami neked tetszett Párizsban a szalonon? Nekem az a Vinci tetszett nagyon.
Hát igen, az
hát úgy tetszett, jó, mondjuk ez kicsit morbid, az ottani Magyar Közút, vagy az ottani MKIF autópályakezelő, tehát a Vinci, vagy Vincinek, hát Vinci, úgy mondanám, hogy szívem szerint, de hát milyen francia, Vinci. Úgyhogy, és ott ők olyan autókat állítottak ki, tehát olyan útkarbantartó autókat, amelyekbe egytől egyik hátulról belerongyoltak.
Igen, ott is ugyanez, amit nálunk lehet látni, két hetente kapunk egy ilyen videót kb. Valamelyik útkezelőtől, hogy lassítás nélkül belemegy a narancssárga villogó autópályakezelő vagy útkezelő járműbe egy kedves közlekedőtársunk.
Ott beszélgetésben egyedtél a kommunikációs vezető hölgyel.
Ugyanez van náluk is, és megkérdeztem, hogy ez miért van, tehát hogy miért ilyen sok az autós, aki nem is lassít, csak belecsapódik, és a válasz nagyon egyszerű volt, fogta a hölgy, és felemelte a telefonját, hogy ennyi.
Mobil. Igen, és ők is vesződnek a rendőrséggel, hogy nálunk a magyar rendőrség nem foglalkozik a figyelemelterelés módjával, tehát a képernyő használattal. Tehát azzal, hogy mobil nyomkod valaki, vagy a gépjárműve infotainment rendszerét, hanem azt, hogy gyorshajtás volt-e, vagy követési távolságban nem tartása, vagy egyéb ilyen probléma. Ami már egy következménye lehet az oda nem figyelésnek.
Hát de az útkezelő azt mondja, hogy az ő tapasztalata szerint ez mindig ez van, vagy majdnem mindig ez van a háttérben, a nem odafigyelés, a telefonálás. Nálunk meg a rendőrség azt mondja, hogy ha megállt az útkezelő autója a belső sávban, kirakta a 60-as táblát, meg a bójákat, és mégis belecsapódik valaki, akkor ott történt egy gyorshajtás, ugye? És ennyi, és azt nem fogja vizsgálni, hogy a gyorshajtás azért történt, mert nem vette észre a 60-as táblát korábban.
Mondjuk tény, hogy nem egyszerű vizsgálni, mert nyilvánvalóan senki nem fog oda menni, hogy drága biztos úr, és még nyomkodtam is a telefonomat.
Igen, de hát már a spájzunk is be van kamerázva, tehát azért nem igaz, hogy nem lehetne ezt visszanézni.
De van kamerázva a spájzhoz?
Biztos vagyok benne. Igen, kínaiak figyelik.
A spájzban vannak. Oké, tehát, hogy ez ilyen szempontból a nyomasztásával ez egy elég hatékony, lehet egy a csillogó-villogó, vagy nem volt annyira csillogó-villogó a párizsi autószalon, mint korábbi években, de én azt nem is bánom, hozzáteszem. De mondjuk ebben a gyönyörű szép közegben, ahol ilyen autókat, olyan autókat, így csillog, így villog, ilyen kijelzővel, olyan kijelzővel, ez csak bang, ott van ez a stand.
12 darab összetört narancssárga furgon, igen.
Igen. Igen. Úgyhogy ez így mindenképpen hatékony.
Nem is telefonoztunk hazafelé az autópályán annyit.
Igen. Oké, Tomi, köszönöm szépen az élménybeszámolót. Tehát akkor egy törötik skálán hogyan értékeled az utunkat, tehát elektromos autó szempontból?
Jó, én hülye vagyok, én szeretem ezeket a kalandokat, szóval...
Én is élveztem.
Tehát 100%-ra, hogyha 5-ös skálát mondták, akkor 5-ösre én mennék holnap is megint vissza.
Jó.
Köszönöm szépen a figyelmüket, tehát Rácz Tamással, az Észszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület elnökével beszélgettem arról, hogy milyen volt a mi közös párizsi kirándulásunk egy kicsi elektromos autóval. Jövő héten is lesz élőben a városból, Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra!
Élőben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. A-tól Z-ig, autótól a zebráig.